Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. november 28-án este 8 óra 11 perckor tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az újságírás a hírek leíró és szemléltető anyagok és vélemények közlésének mestersége a nyilvánosság felé. Az erre rendelkezésre álló médiumok, különösen az újságok, a televíziódások, rádióműsorok és az internet útján. Az újságírás az egyik alapvető emberi jog és a szólásszabadság gyakorlásának a legfontosabb eszköze. A kommunikációban a média vagy médium az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközöket jelenti. Ma esti témánk az elektronikus és a nyomtatott sajtó viszonya. Meghívott Nagy Miklós Kund, erdélyi magyar publicista, szerkesztő, művészeti író, műfordító, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársa, akit egyben köszöntök is a Digitális Világ mikrofonjai előtt. Szervusz Miklós, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Igen, hát köszönöm szépen a meghívást, és örülök neki. Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok!
Hölgyeim és uraim, ahogy az szokott lenni, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A Digitális Világ mostani elérhetőségei: telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfal a 0740 274 165. El kell mondanom még azt is, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy keressenek rá az interneten, és még valami, Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. Miklós, az erdélyi és a romániai magyar sajtó berkeiben alig ha akad olyan, aki ne hallott volna Nagy Miklós Kundról. Tacára ennek mégis arra kérlek, hogy mondd el a műsor és a rádió hallgatóinak mindazt, amit rólad tudni kell, és persze azt is, hogy hol kezdődik a te történeted?
Hát mindazt, amit rólam tudni kell, nem tudom elmondani. Valószínű, hogy ez a műsor se lenne elég, pedig elég hosszú adás, de én azt hiszem, hogy arról beszélhetünk elsősorban, hogy hogy született nekem a kapcsolatom az újságírással, de először a rádióval, és nyilván akkor haladhatunk előre, mert elég hosszú időt kell átfognunk. Jövőre lesz annak 50. esztendeje, hogy rádiós lettem. Tehát ennek most már, ha úgy mondom, hogy fél évszázad, az már nagyon hosszú idő. Ha úgy veszem, hogy közben mennyi minden történt, akkor már nem is olyan hosszú, hiszen nem csak rádiós voltam, hanem rövid ideig, mikor a Marosvásárhelyi Rádiót megszüntették, akkor könyvtáros, aztán újságíró, aztán az újságírásnak egy egész más fajtáját ismerhettem meg, megadódott nekem ez a nagy lehetőség, nekünk néhányunknak, akik a diktatúra idején is belekóstoltunk sajnos az újságírásba. Bár ez, hogy sajnos ez csak részben igaz, mert én az újságírásra készültem, tehát ez egy olyan hivatás, ami az ember számára, hogyha szívvel lélekkel csinálja, az szép dolog és jó dolog, viszont az az időszak tudjuk milyen volt. Aztán megtanulhattam, beleszokhattam, és próbáltam fejleszteni is azt az újságírást, amiben mi nem kóstolhattunk bele egész 1989. december végéig, tehát egy egészen új dologba is bele áshattam magam, és aztán jött a tanítás, jött a szerkesztés, jött a könyvek sorozata, a közéleti tevékenység, a kultúrában való részvétel, és azt hiszem, hogy nagyjából már majdnem mindent felsoroltam, aztán, hogyha ezeket kellene részletezni, az akkor nagyon sok időt igénybe venne, de valószínűleg a beszélgetés folyamán ide-oda ugrálva az időben még visszatekintünk erre vagy amarra.
Biztos vagyok ebben, és a szavaidból kitűnik az, hogy nem is, ami az írást és az újságírást jelenti, hogy nem is két, hanem több lábon álltál a lábadon, de tudjuk azt, hogy ma nyugdíjas vagy, és akkor most azt is áruld el nekünk, hogy telnek a napjaid ma?
Hát talán még töményebben, mint mikor úgymond aktív voltam. Hát ez a nyugdíjas állapot lehet úgy is gondolni, hogy valami nagyon csendes, nyugalmas, tétlen pihenéssel, szórakozással, olvasással, egyebekkel eltöltött idő. Ilyen is van benne. De tulajdonképpen én nem is tudnám abba hagyni, ez az aktivitás, ez tulajdonképpen élteti az embert, engem legalábbis. Annak ellenére, hogy sokan mind biztatnak, és sőt, dorgálnak, hogy vegyél vissza már egy keveset abból a sokból, amit válasz, de hát mindenik közel áll a szívemhez, mindeniket szívesen csinálom, és van egy olyan rossz, ide is tegyük ki az idézőjelt, rossz szokásom, hogy amihez közön van, amit megcsinálok, azt szeretném a lehető legjobban véghez vinni.
Mit jelentett és mit jelent neked az újságírás?
Én alapjában véve kíváncsi ember vagyok, és az újságíró, akkor újságíró élete végéig, ha megőrzi, meg tudja őrizni a kíváncsiságát. Mert akkor rá tud csodálkozni a világra, ha rácsodálkozott a világra, akkor elgondolkozik rajta, ha gondolkozott, akkor már próbálja elemezni, és ez már egy olyan folyamat, amit úgy gondolja, hogy érdemes a közönség elé tárni, a közönség elé vinni, és ez így megy, akkor írsz egy cikket, eljössz a rádióba, esetleg megkeresnek a tévés kollégák, mert én tévéztem is elég sokat 90 után, akkor abban a műfajban is bele lehet kóstolni, és ahogy mondottad, hogy több lábon állok, hát időnként jó lenne, ha 6 lábam volna, és 10 kezem, mert annyi feladat van egyszerre, ami nem csak egy most már jó néhány éve nyugdíjas embernek nagyon sok, hanem egy egészen fiatalnak is az volna.
Igaz, ott van az újságírás, a tévézés, a rádiózás, az írás, a műfordítás. Miért éppen az újságírást választottad?
Hát ezt így nem gondoltam át, hogy miért éppen ezt. Én az iskolában közismerten jó irodalmár voltam, szerettem írni, bíztattak is. Persze azt felmértem magamban, hogy nem a szép írás felé van nekem elsősorban keresni valóm, hanem inkább az esszé, a mondjuk így a dokumentum irodalom, meg hasonló ilyen dolgok irányába. És akkor hát az ember, mikor pályát választ, akkor arra gondol, hogy mihez érthetne a legjobban, és mi az a terület, ahol ki tudná futni azt, amire képes, amire esetleg adottságai vannak, aminek a vonulatán mind tovább és tovább tudja fejleszteni magát. Én akkor úgy gondoltam, hogy az újságírós persze olyan fiatal fejjel, azt az ember akkor még nem tudta, hogy mivel jár ez. Persze azt se tudtam, hogy még, mert mondjuk így én otthon még eléggé védett voltam a kemény dolgoktól. Nem tudtam, hogy lehetek én jó tanuló. Abban az időben, 1961-ben még nagyon sokat számított a származás. Édesapám ügyvéd volt, egy nagyon nem kedvelt foglalkozás és hivatás abban az időszakban. Mi osztályellenségnek számítottunk, őt volt időszak, amikor be is zárták, tehát ebbe belekóstoltunk, de én még akkor nem tudtam, nem gondoltam, hogy ez annyira számít majd a felvételén. Számított, először nem jutottam be, aztán eljöttem ide a Marosvásárhelyi pedagógiai főiskolára, ahova felvettek, és onnan kezdve aztán már érvényesült az, hogy figyelembe vették azt is, hogy kinek milyen képessége van.
Éveken keresztül, vagy inkább úgy mondom, hogy sok-sok éven keresztül a Népújságnak voltál, a Népújság napilapnak voltál a főszerkesztője.
Milyen... Először helyettes, jó sokáig. És főszerkesztője az kevesebb ideig.
Milyen volt egy lapot vezetni?
Hát minden vezetés sokféle. De ezt a lapot vezetni azért volt jó dolog, mert nekünk az életünk annak ellenére, hogy rengeteget panaszkodunk, hogy hova jutottunk, és hogy mennyire abszurd ez az egész társadalom. De nekünk az életünk azért alapvetően megváltozott, és ha valaki 90 előtt is dolgozott újságnál, és megismerte, hogy milyen az, amikor utasításra kell dolgozni, vagy az utasítást valamilyen módon megkerülve nagyon kínkeservel lehet azt behozni, amit az ember igazán szeretett volna. És adódik egy olyan lehetőség, hogy teljesen megújítsa, vagy ha nem ő maga újítja meg, de hozzájárulni ahhoz, hogy megújuljon az újságírás. Hogy az újságírás visszatérjen ahhoz, ami a diktatórikus társadalom előtt volt. Tehát amikor a hivatást tényleg be lehetett teljesíteni, akkor az egy olyan feladat, ami csak is örömmel tölthet el, hogy ilyen nagy szavakat használjak, de lényegében egy ilyen lapnak az megélhetése, megéltetése, ez egy elég nehéz dolog volt. Hozzá kellett szokni ahhoz, nem csak a vezetőnek, hanem minden újságírónak, hogy ezt a lapot tényleg közösen szerkesztjük, mindannyiunknak a szívügye kell, hogy legyen, és már csak azért is, mert mi ezt a lapot, a Népújságot úgy hoztuk létre, hogy mi maguk újságírók dobtuk össze a kicsi pénzünket, és lett belőle egy magánlap, egy kis közösségnek a lapja, amely tudtuk, hogy nagy közösséghez szól, és ez a felelősség is roppant nagy, hogy azt, amit a kezdetekben elképzeltünk, azt a továbbiakban meg tudjuk-e valósítani. És ez manapság, amikor nem csak a helyzet, a technika, a digitális világ megjelenése változtatta meg az újságírásnak a lehetőségeit, a kilátásait, mondjam így megint nagy szavakkal, hogy a jövőjét, akkor mégis meg kell találni, meg kellett találni, és meg kell találni a továbbiakban is azt a lehetőséget, hogy amíg meg nem szűnnek az újságok, amíg az írott sajtóra van igénye néhány embernek, és amíg azt el lehet tartani, addig minél jobban az új helyzethez igazodva lehessen szerkeszteni azt a lapot, és nem csak ezt a lapot, hanem most beszélhetünk akár melyik hazai, vagy külföldi, vagy egyéb lapról, világlapról is, mert a probléma, a gondok, azok azért egyre inkább sújtják a legnagyobb világlapokat is.
Tudni szeretném azt is, hogy milyen volt, és milyen ma a viszonyod az újságírókkal, a kollégáiddal?
Hát szerintem jó viszonyban voltam én minden kollégával. Persze a főnök az mindig csak főnök, tehát mindig hozol olyan döntést, amivel lehet, hogy nem mindenki ért egyet, és akkor az elégedetlen, de én azt hiszem, hogy jó viszonyban voltam a kollégákkal, most is úgy vagyok, és mi sem mutatja jobban, mint hogy nem éreztem azt, hogy kinéznének onnak, tehát én továbbra is szerkeztem a hétvégi mellékletet, a múzsát, továbbra is van a heti rovatom, a jegyzet rovatom az erről jut eszembe, és ha még lesz erőm, és alkotó kedvem, akkor valószínűleg, hogy még lesz belőle egy pár év.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
9:30 van, tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfal 0740-274-165, elektronikus levélcímünk a digitális világokat, marosvásárhelyi.ro, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Mai témánk az elektronikus és a nyomtatott sajtó viszonya. Miklós, az újságírás a kezdetek óta nagy utat tett meg, és sok változáson ment keresztül. Az új médiumok megjelenésekor sokan a nyomtatott sajtó végét jósolták, de sem a rádió, sem a televízió térhódítása nem tudta kiszorítani a médiapiacról az újságokat. Beszéljünk a tradicionális újságírásról.
Igen, hát én elméletileg is elég sokat foglalkoztam a sajtóval, az újságírással, és még volt előzménye, hiszen az államvizsgat dolgozatom a Kolozsvári Egyetemen, az a Marosvásárhelyi Rádió irodalmi jelenségeiről szólt, tehát irodalom a Marosvásárhelyi Rádióban címmel írtam egy átfogó tanulmányt. Aztán a változásokról meg írtam egyéb módon is, hiszen egyetemi oktatóként voltak tudományos tanácskozásaink is. Az egyik ilyen többnapos tanácskozásnak meg is jelent az anyaga könyvben. Az volt a címe, hogy ha megtalálom, vagy ha nem, akkor mondom kívülről, hogy na, ezt később fogom, mert most hirtelen nem találom meg itt a jegyzeteim között, de a lényeg az, hogy óriási változások történtek, és ezek borzasztó gyorsan történtek. Tulajdonképpen, hogyha az ember a sajtó történetét nézi, mondjuk Gutenbergtől errefelé, aki 600 éve kezdte el a könyvnyomtatást, és aztán megjelentek a lapok, és ennél nem akarok átmenni egy sajtó történészbe, de a lényeg az, hogy évszázadokon keresztül tökéletesedett az újságírás, újságszerkesztés, kiadás, de ezek évszázadokat öreltek át, és akkor egyszer csak az utóbbi 20 évben olyan hatalmas változás következett be a digitalizálással, a számítógép, a kompjúternek a fejlesztésével, ami teljesen megváltoztatta az újságírást. Miközben addig évszázadokon keresztül kialakult egy hagyományos szerkesztési rend, ami tulajdonképpen lineáris volt, és az újságok ma is akármennyire modernizálódtak és igyekeznek igazodni a mai igényekhez, mégiscsak lineáris, tehát egymás követően, vagy egymás mellé helyezve, de mindenféleképpen így közöljük a lapokon keresztül, és ha ma is van gyakran folytatás, tehát ahogy megszokták az olvasók, és amikor az olvasók nem úgy kapják a dolgokat, mint ahogy megszokták, megszerették, akkor fel is vannak háborodva. De amikor megjelent ez a változás a digitalizálással és az új lehetőségekkel, akkor a linearitásról egyszer csak hirtelen megjelent, áttértünk a kapcsolatokra épülő hírközlésre, információközlésre, tehát ez egy olyan újfajta tartalom továbbítást jelent, ami teljesen más, mint ami az előtt volt. Persze, az olvasók, hallgatókat is mindent hajlamos vagyok mondani, mert végeredményben a rádió is sokat változott azóta, mióta én elkezdtem a rádiózást. Egyszer erről is lehetne beszélgetni, hogy milyen volt akkor és milyen ma a digitális világban, de most, amikor megjelentek a weboldalak, megjelent a blogírás, amikor teljesen megújult az egész fogalomrendszerünk. annyira gyorsan történtek a dolgok, hogy miközben a hagyományos újságírásban tudjuk jól, hogy van a hír, van a riport, van az interjú, van a glossza, van a, tehát vannak a tényközlés, vannak a véleményformáló műfajok. Itt most az újfajta, mondjuk így a civil médiában, tehát az újfajta médiában, a közösségi médiában is sokféle megnevezése van. Jóformán még a nevekkel se sikerült zöldágra vergődnünk, hiszen egyszerűen a magyar nyelv még nem találta meg azokat a megfelelő kifejezéseket, amelyekkel a különféle angol, meg hasonló szakszavakat helyettesíteni lehetne. Próbálkozunk, de nem ugyanaz, mert blog az mégiscsak a webből és a logból állt össze, rövidítéssel, mert a mai világban mindent hajlamosak az emberek rövidíteni, minél rövidebben, annak ellenére, hogy érdekes módon az internetes, mondjuk így médiában, ott lényegében a terjedelem nem köt. Mert miközben az újságnak a kerete adott, van 8 oldalad, van 50 oldalad, van 100 oldalad, mint mondjuk a nagy amerikai lapoknál, de itt ilyen mégiscsak megkötés van, de ott nincs, mert egymás után tehetjük mondhatni a végtelenségig, amíg van rá lehetőségünk, az írásokat, egyebeket, a képeket, a hangfelvételeket. Persze megmaradtak bizonyos műfajok, amelyeket mondjuk az új média átvett a hagyományostól, mert az interjú ott is interjú, és a riport az internetes médiában is riport, persze sokkal gazdagabban feldúsítva képekkel, hanggal, egyebekkel, amit a régi, a hagyományos sajtó nem tud, semmiképp se tud behozni. Csak úgy, hogyha a saját lapját, a saját közösségét felhasználva megteremti a maga online változatát is. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta saját konkurenciát, de végül is kiderült, mi a gyakorlatban tapasztaljuk, hogy nem konkurencia. A Népújság online változata aznap, amikor történnek a dolgok, és amikor megírjuk a cikkeket, felkerül a világhálóra, az internetre, tehát a holnapi újságot ma este, ma délután már sokan elolvashatják, és mégis másnap azért keresik a papír, az újság változatot, mert ahhoz más a hozzáállásuk, megszokták, szeretik, és ezt most egészen általánosítva nem mondhatom, mert azok, akik megszokták, azok vannak így vele, de a mai fiatalok, akikből kevesen lesznek újságolvasók, hanem ők már az új médiát keresik, ha keresik, mert ők mindig valami újat és újabbat keresnek, a Z generáció, az Y nemzedék, akiknek már nem jó a Facebook se, nem jó egyéb se, nekik telefonon, az okos telefonon kell mindent elintézni, náluk a Snapchat jelenik meg, amiről nagyon sokan a hagyományos olvasók, a rádióhallgatók, tévénézők közül nem is tudják, hogy mi az. Tehát annyi változás lett, de ez csak az utóbbi 20 évben, hiszen a blog 1997-ben született. Tehát lényegében 2 évtized alatt, 20 év alatt ennyi minden változott, ezért nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mi lesz az írott sajtó sorsa, hogy fog alakulni a továbbiakban, mert azt se tudjuk, hogy milyen újabb közlésformát és milyen újabb interaktivitási lehetőséget találnak fel. Hát én most a napokban olvastam, hogy Mercedes-Benznek az új vezérigazgatója, aki nagyon okos ember és nagyon felkészült, a világ 100 legbefolyásosabb emberei közé sorolják, az egészen furcsa dolgokat vetített előre, hogy rövid idő alatt mennyi minden fog megszűnni, hogy az önvezető autók az egészségügyben mindenütt a robotok mennyire átveszik az emberek helyét, szerepét. 2030-ra már minden telefon okosabb lesz az embernél, az enyém most is okosabb nálam, én azt hiszem, mert sokkal többet tud, mint én, és sokan vagyunk így vele, de ezért nehéz megjósolni azt, hogy persze, az lesz a sajtónak, az írott sajtónak, az újságnak, a papír alakúnak valószínűleg a sorsa, hogy egyszer csak eltűnik, de nem lehet megjósolni, hogy mikor, és hogy milyen módon. Nem gondoltuk mi ezelőtt 50 évvel se, hogy akkor, amikor itt a rádiósként telepre mentünk, és a 12 kilós magnó itt volt a vállunkon, és hogy örventünk, hogy van önálló magnónk, és nem a riportkocsival kell a nagy felhajtást megcsinálni. Azóta is ferde a jobb vállam a sok súlytól, a cipeléstől. Nem gondoltuk, hogy most ilyen kis kütyűvel veszitek fel a hangot, és hogy digitálisan vágtok, lehet, hogy te ollóval már nem is vágtad soha a szalagot.
De vágtam, még kifogtam.
De tehát nagyok a változások.
Vágtam bizony, és így most szétnézek az asztalon, ami itt van előttünk, digitális óra, digitális telefon, számítógépek, képernyők, és itt van egy okos telefon is, hogy ez is itt legyen. És arra gondolok, amit mondtál az előbb, hogy minden mindennél okosabb, és a telefon is okosabb, mint mi. Innen a kérdésem, hogy hogy látod, mit kellett tudjon egy újságíró 50 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, és mit kell tudjon ma egy újságíró, hiszen hogyha már a szalagvágásról beszéltünk az előbb, akkor el tudjuk mondani, hogy a mai újságíró, ha kell, akkor fényképez, kézzel megír valamit, vagy számítógépen megír valamit, vagy hangot, filmet vág. Mit kellett tudjon egy régi újságíró, aki, mit tudom én, 1970-ben élt, és mit a mai, a modernkor újságírója?
Hát én azt mondanám, hogy...
Mi ezt kell értsen?
Ugyanazt kell tudnia, mint az előtt. Elsősorban kell tudnia figyelni, kell tudnia gondolkozni, hogyha valamiről akar írni, akkor bele kell tudni ásni magát abba a dologba, utána kell néznie, mindezt megtehette akkor is, megteheti most is, most könnyebb dolga van, hogyha felmegy az internetre, könnyebben hozzáfér a dolgokhoz, de lényegében az, ami újságíróvá teszi az embert, az most is ugyanaz, mint ezelőtt 40 vagy 50 évvel, említetted 70-et, én 70-ben is újságíró voltam, ma is megélek az újságírásból. Nem úgy kell érteni, hogy jaj, de jól megélek, hanem az újságírásnak élek. És ugyanúgy azt hiszem, hogy akkor is tudtam azt, hogy én, hogyha valamiről írnom kell, akkor alaposan fel kell készülnem rá, lehetőleg a legdokumentáltabbnak kell lennem. Az különbség az azért volt abban az időben, mert akkor nem tudtuk azt csinálni, hogy fogom a telefont, felveszem és felhívom azonnal, és akárhol van az illető, elérem a mobiltelefonon, és a nálam is van egy telefon, hanem igen, kimentünk a terepre, akkor egy terepút, hogy egy riportot vagy egy interjút elkészítsünk, 3 napba is telhetett, de akkor viszont én akkor a 3-4 megyében, a Székelyföldön nagyon sok mindent megismertem a településeket, azoknak a valóságos dolgait, úgy tudtam igazán őszintén és mindenféleképpen beszélgetni az emberekkel, mert őket is szemtől szemben megismertem. Persze telefonon is lehet, de azért a telefon felületesebb. Tehát azért mondtam ezeket a tulajdonságokat és követelményeket, mert ezekre ma is szüksége van az újságírónak. Lehet, hogy én idősebb fejjel nehezen tudom megtanulni mondjuk a digitális vágást ezeken a gépeken, vagy egyebeket, de ezt meg lehet tanulni, mint ahogy az se volt könnyű, hogy rájön a kezem az ollóra, hogy egy szóból egy fél hangot kivágjak, és összeragasszam. Tehát az más volt. Ezek technikai dolgok az újságírásnál tulajdonképpen mind az, ami akkor érvényes volt, ma is az. Tehát az lesz igazán jó rádiós, televíziós, új médiás újságíró, aki azoknak az igényeknek, elvárásoknak megfelel, amit a szakmával szemben támasztottak ezelőtt 100 évvel is, és támasztanak napjainkban is. Persze, ma sokan szidják az újságírókat, azt mondják, hogy igen, ők esetleg egyszerű mikrofonálványok hallgatják, hogy mit mondanak mondjuk a politikusok, a tisztségviselők, és azt adják vissza. Ennek sok más oka is van, nem csak a kényelmesség, meg egyebek. Elsősorban itt is felmerül a pénzhiány, mert ha az újságok meg tudnának, a rádiók, magánrádiók élni, reklámok nélkül, vagy mondjuk reklámokkal, de önállóan, mert olyan anyagi hátterük lenne, akkor tudnának nagyon rámenős riportokat is, tényfeltáró dolgokat az olvasók, hallgatók, nézők elé tenni, mert akkor volna lehetőségük annyi embert alkalmazni, hogy azok több hétig terepen legyenek, vagy ott, ahol ki kell vizsgálni a dolgokat.
Ismerjük azt el, hogy a hagyományos újságírásnak azért megvolt a saját maga varázsa. Gondoljuk el azt, hogy még nincs internet, és egy fiatal újságíró kap a főszerkesztőtől egy megbízást, hogy fiam, elmész most oda, és készítesz egy falu riportot. És nincs internet, nincsen Google, nincsen Wikipédia, és akkor az a fiatal újságíró elmegy, és valakikkel szóba áll, és megírja az anyagot úgy, hogy nyilván azért az előkészített kérdései megvannak, de a hangulat a mai anyagoknak a hangulata teljesen más, mint az akkoriaké, én úgy érzem, úgy tudom, úgy gondolom. És erre kérlek, hogy válaszolj, hogy milyen a hangulata a mai újságírásnak, és arra is még jut arra időnk, hogy elmond, hogy befolyásolja-e az internet a mai újságírót, és ha igen, akkor mennyire? Két kérdésre kell válaszolnod tehát.
Igen, hát az első kérdésre a magam bőrén is tapasztalhattam, hogy milyen az, mert egyik napról a másikra kezdő tanár voltam 68-ban, amikor bekerültem ide a rádióhoz versenyvizsgával, és egyből faluról kellett hoznom riportot. Én azt a falut ismertem, Szentgericét, ahol tanítottam a nyárád mentén, annyira, mennyire egy tanár megismerhette 3 év alatt, de az engem segített, valószínűleg az is, hogy azt az első riportot onnan hoztam, és ismertem az embereket. De akkor még, 68-ban és még egy darabig a rádiónak óriási tekintélye volt. Jön a rádió, mondták, és akkor már más hangulat volt. És akkor még a televízió nem volt olyan konkurencia. Aztán később megjelent a televízió, a TV magyar adása, akkor ha azok jöttek, akkor már a rádió az veszített a szerepéből, de azban az időben azért még az újságírónak is nagyobb tekintélye volt. Manapság tényleg nagyon sok újság van, nagyon sok sajtótermék, rengeteg médium fajta, és így tovább, tehát mondhatnánk azt is, hogy minden lépésre van egy-egy újságíró, de lejáratódott, azért fogalmazok ilyen semlegesen, mert nem csak az újságírók és a szerkesztők járatták le ezt a hivatást, hanem maga a társadalmi hozzáállás. Az a politikai, hatalmi hozzáállás, amivel úgy semmibe veszik a sajtót, a médiát, akkor, amikor semmibe vehetik, mert ugyanakkor, ahogy lehet, igyekeznek a maguk karámjába begyűjteni mindazokat a sajtótermékeket, médiumokat, amelyek számíthatnak. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz ez a dolog. És mi volt a második kérdésed pontosan?
Tehát az, hogy az internet mennyire befolyásolja az újságírókat?
Hát az internet azért befolyásolja. Persze, hogy befolyásolja. Most itt kétféleképpen is megközelíthetjük a dolgokat. Úgy is, hogy könnyebb a dokumentálódás, tehát egy-kettőre utána tudok nézni a dolgoknak, de ne felületesen, mert az internet is, mondjuk a Wikipédia nagyon sokszor, vagy ne nagyon sokszor, de időnként hibás adatokat dob fel neked. Tehát vannak ilyen dolgok, de a médiát, vagy az internetet olyan értelemben kell vennünk, hogy megjelentek a blogok, a weblapok, a blogírás, ott vannak a kommentek, az a rengeteg komment. Ez azért nagyon káros az újságírásra, mert miközben a sajtóetikát azért a hivatásos újságírók úgy, ahogy igyekeznek tiszteletben tartani, a blogírás esetében, a kommentelés esetében ez ellenőrizhetetlen. Úgy is mondhatnánk, hogy kiszabadult a szellem a palackból, és azt már nehéz oda-vissza erőltetni. Tehát mindenkinek van véleménye, és ezzel az interaktivitással meg is szólalhat mindenki. Tehát a társadalom hangja az nagyon élénken is hangzik, de könnyű névtelenül, vagy egy álnévvel akármit állítani, és nagyon gyakran előfordul, hogy minősíthetetlen módon, amit azért a hivatásos sajtó vagy a média nem enged meg magának, és nem is engedhet meg magának, de annyi kárt is tesz ez a lehetőség, hogy bármikor beszólhatnak, írhatnak valamit, akármilyen módon, akár a helyesírást vagy a nyelvet is elferdítve, tönkretéve, hogy ez viszont károsan hat vissza az egész sajtó megítélésére.
Ha úgy tetszik, valamennyire mindenki politizál. A kérdés, hogy egy újságíró mennyire kell politizáljon?
Hát az újságíró akarva akaratlanul ő is politizál, mert valamilyen módon, még hogyha úgy próbálja beállítani a dolgokat, hogy ő teljesen semleges, akkor is kiérződik az alapállása. Tehát az újságíró az objektivitását úgy tudja elsősorban megőrizni, hogyha tényleg hitelesen ellenőrzött adatokkal, pontos adatokkal, a lehető legjobb tudása szerinti igazat viszi a közönség elé. Megtörténhet, hogy ez a műfaj függő is, mert végül is egy hírt teljesen semlegesen és objektíven be lehet mutatni, de hogyha én jegyzetet írok, és ezt azért mondom, hogy mert én a jegyzetírásnál is azért igyekszem a lehető legpontosabban és adatot teljesen objektívan közzétenni, vagy abból kiindulva elmondani a véleményemet, de a véleményemben már újságíróként is van egy olyan szubjektív hozzáállásom, amiből mindenkinek nyilvánvaló, hogy én kivel játszom, kivel tartok, mi az én véleményem, kit szeretnék meggyőzni, miről, és így tovább. És ezért is őriztem meg én magamnak például az újságnál, a Népújságnál azt a jegyzet rovatot, hogy amikor én valóban a magamét akarom elmondani, akkor azt elmondhassam.
Miklós, itt még sok mindent kéne elmondjunk, mint például azt is, hogy 1990-ben új médium forrakotta be magát a sajtópiacra. A webes felületek mindenki számára elérhető grafikus felülete ütötte fel a fejét, gyökeres változásokat eredményezve. Szerettünk volna választ kapni arra is, hogy miként fogadta az új technikát, és nem utolsó sorban az új lehetőségeket az egykori újságírás, hiszen Azt is el kell ismerjük, hogy az objektív, szociálisan építő információ közlés helyett a média világát az érzelmek, a botrány és a morál hiánya hatja át. Én tudom jól, hogy jövő héten, jövő kedden teljesen más programod lett volna, de szeretném, hogyha ezt a beszélgetést még itt folytatnánk. Gondolom, hogy elfogadsz még egy meghívást.
Igen, mert én itten kiegyzetteltem magamnak néhány dolgot, amit feltétlenül el szeretnék mondani. A világ sajtót és a médiát is figyelembe véve, meg azt, amit egyáltalán elméletileg is elmondhatnék, és akkor hagyjuk meg ezeket a jövő hét ilyenkorra, és akkor egy kicsit azzal foglalkozunk.
Innen fogjuk folytatni akkor a digitális világot a jövő héten. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgetőtársunk Nagy Miklós Kund, erdélyi magyar publicista, a Marosvásárhelyi Rádió Volt munkatársa. A zenei szerkesztőnk Kacsó Tibor és műszaki munkatársam Romeo Butilka nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a kőbezárt múltunkban hallhatnak a tartalmából röviden. Múlt szombati meghívottunk Nagy Károly, az Erdővidéki Református Egyházmegye nyugalmazott testperese, a kőbezárt múltunk hallgatóinak elmondta, hogy a Román Királyság címere egy magyar ember munkája, és beszélt még a műsornak az erdővidéki tatárjárásról, Köpec műemléktemplomáról, és nem utolsó sorban a falu történetéről is. Nem minden kérdésünkre jutott idő, és ezért, hogy ezekre is választ kapjunk, szombaton még őt keressük meg, és őt fogjuk kérdezni. Témánk az éhínség évei háromszéken. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, a digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.